Euromedia-App című nemzetközi projekt azért jött létre, hogy a web szabályozásának kérdéseit vizsgálja, és ennek köszönhetően ülünk mi is itt ma négy vendégünkkel, akiket be is mutattok. Rozgonyi Krisztina a Bécsi Egyetemről, Bayer Judit a Budapesti Gazdasági Egyetemről, Zöldi Zsolt a Közszolgálati Egyetemről, Polyák Gábor az ELTE-ről, én Bajomi Lázár Péter vagyok, szintén a Budapesti Gazdasági Egyetemről. Lehet, hogy messziről kezdem, de talán abból indulnék ki, hogy az internet, bár egy globális médium vagy platform, nem is tudom, hogy melyik a kettő közül, a gyökerei az Egyesült Államokban alakultak ki, és talán ezzel is magyarázható az, hogy alapvetően egy magántulajdonban álló hálózatról van szó, amely meglehetősen szabályozatlan, szemben azokkal a lehetséges forgatókönyvekkel, hogyha mondjuk ugyanezt Oroszországban vagy az Egyesült Királyságban találták volna ki. A szabályozatlanságot az is indokolja talán, hogy kezdetben azok az optimista tézetek voltak a hangosabbak, amelyek azt gondolták, hogy az internet az kiteljesíti az ember, kiteljesíti a demokráciát, az információkhoz való hozzáférést, a közéleti kommunikáció minőségén javít, és ugyanakkor meg azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt talán másfél-két évtizedben a pesszimista hangok erősödtek föl, amelyek azt mondják, hogy szükség van valamiféle szabályozására a digitális médiának. Ezeket a hangokat erősítik fel azok is, akik azt mondják, hogy az önszabályozásra tett kísérletek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. És ezeket a pesszimista hangokat erősítik föl azok az elmúlt években napvilágot látott kutatási eredmények is, amelyek azt mondják, hogy a web számos kedvezőtlen társadalmi folyamathoz járul hozzá, ilyen például a politikai polarizáció, ilyen lehet a politikai populizmus reneszánsza. És hát a kutatási eredmények mellett a mindennapi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a közéleti kommunikációnak az a válfaja, amelyik a neten történik, az nem problémamentes. A gyűlöletbeszéd, a fake news, a deepfake, az online trollkodás elharapózott. Első körben én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek ez az okfejtés helyese, és hogyha igen, akkor mik a legproblematikusabb részei az internet működésének? Kriszta, talán veled kezdenénk.
Köszönöm szépen, megtisztelő. Az internet alatt te alapvetően a social médiáról, és tehát hogy erről a jelenségre gondolsz, ha én...
Igen, a Web2-re gondolok, igen.
Oké. Akkor a történeti elemzéshez csak annyit tennék hozzá, tehát hogy maximálisan egyetértek vele. Itt szerintem még voltak ilyen kiugró pontok, mint az arab tavasz. És az az időszak, tehát a 2010-2011, ami a világ képzetében is, meg az egész közösségi médiához való demokratikus politikai viszonyulásban ugye azt égette bele a fejünkbe, hogy a közösségi média az a borzalmas, elnyomó, diktatórikus körülmények között a szabadság egyetlen kommunikációs felülete, és a kiinduló pontja lehet mindenféle demokratikus változásnak. És az a 2010-től szerintem úgy nagyjából, de ez elég önkényes, ez az én időszámításom, körülbelül nagyjából a Brexit népszavazásig és a Trump szavazási, tehát 2016 tartott szerintem ez a teljes eufórikus hangulat, ami, és akkor itt csatolnék vissza a te kérdésedre, ami teljesen egészében tükröződött szerintem a jogi szabályozási megközelítés teljes hiányában is, hogy így fogalmazok. Tehát ha nem csal az emlékezetem, akkor Csak egy példát írtam fel magamnak, ez az az időszak, amikor mondjuk a Facebooknak senki nem tiltotta meg azt, hogy a WhatsAppot, vagy az Instagramot, azt bármilyen további korlátozás, vagy akár minimális adatvédelmi megfontolások nélkül bekevelezze. Én azt gondolom, hogy az a fajta domináns erő, dominancia, és akkor majd erre vissza fogunk érni, hogy ennek milyen vetületei vannak, körülbelül ekkor lehetett volna megakadályozni komoly beavatkozásokkal, tehát a trösztelenes szabályokkal és sok minden mással. Ez nem történt meg, és ennek óriási következményei vannak szerintem a mai napra nézve, hogy ezek mennyire voltak szándékosak. Most egy globális politikai térképet tekintve, tehát hogy az amerikai szabályozó hatóságok mennyiben gondolták ezt tudatosan, elszelket a beavatkozási pontokat végig se gondolni, vagy elengedni, ez egy külön diskurzusnak szerintem a része. Most csak ennyit tennék hozzá.
Judit, szerinted mik a legfontosabb kérdések?
Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen Kriszta gondolatát folytatva, szerintem az történt, hogy itt a social media, tehát a Web 2, ahogy te is fogalmaztál, az egy olyan új szintet hozott be a társadalom szervezésbe, tehát mind a kommunikáció, mind a gazdaság, mind a társadalom szervezésében, ami korábban nem létezett. Tehát ez egy olyan agregáló faktorként jelent meg, amivel egyszerűen nem tudtak a szabályozók és egyáltalán a régi generáció tagjai nagyon sokáig mit kezdeni. Tehát ez tulajdonképpen teljesen újra szervezte az információs rendszereket, részben újra szervezte elég alaposan a gazdaságot, és jelentős mértékben azért a társadalmat is újra szervezte azáltal, hogy az internet hálózatos jellegénél fogva összekapcsolja azokat az elemeket, amik össze akarnak kapcsolódni, vagy hajlamosak összekapcsolódni, és így például új társadalmi csoportokat hozott létre, lehetővé tette az addig marginális társadalmi csoportok önszerveződését. És abban az időszakban, amit te ilyen rózsaszín időszakként jellemeztél, ennek a jó oldalait láttuk. Tehát az arab tavasz, a házastársi, vagy tehát ilyen házi erőszak áldozatainak lehetővé tette, hogy kilépjenek a hallgatásból, de ugyanígy más marginális csoportok szerveződését is lehetővé tette, és most már ennek látjuk a vadhajtásait is, vagy a negatív oldalát. És rátérve az információs rendszerre, ugye korábban voltak az információs rendszernek, a médiának olyan pillérei, amik viszonyítási alapot képeztek arra, hogy mi az igaz, mi a helyes. És ezek tulajdonképpen megmaradtak, de áttetszővé váltak, tehát a hozzájuk vezető térképek elvesztek. Nem egyértelmű, hogy hova kell fordulni, ha nem tudjuk, hogy egy információ igaz-e, teljes-e, és így tovább. És ugyanakkor egy csomó ilyen álpillér is megjelent már az utóbbi években, de itt már szerintem azért megtörtént az érdekapása a jogalkotó részéről. Említetted az önszabályozást, és ennek a fő hiányossága szerintem az, hogy nincs versenytársuk ezeknek a cégeknek, tehát akik egymás órára kopintanának, vagy egymás sakban tudnák tartani egy közös érdekérvényesítéssel, tehát önmagát egy monopól helyzetben lévő cég ugyanúgy nem fogja korlátozni, ahogy egy autoriter uralkodó nem korlátozza önmagát. És ugye ez a folyamat most már 20 éve alakul, és szerintem eleinte helyes volt az, hogy az államok, a szabályozók hagyták ezt szabadon fejlődni, ugye az európai elkereskedelmi irányelv, meg az amerikai szabályozás is ezt tükrözi, ezt az optimista és egy kicsit félénk attitűdöt, hogy hadd fejlődjön, mi csak ne nyúljunk bele törvényekkel, mert végig még bajt csinálunk, és ez alatt a 20 év alatt pedig precedens nélküli hatalomra tettek szert ezek a platformok, és ahol nem, ahogy említetted, Kínában vagy Oroszországban, ott pedig az államok nem engedték ezt a térnyerést, hiszen ma már ezeknek a platformoknak nagyobb hatalmuk van, mint egy demokratikus államnak, még az Egyesült Államoknál is nagyobb hatalma van szerintem a Facebooknak, sokkal több embert ér el, és így tovább. Tehát az az út viszont, amit Kína, vagy Szaúd-Arábia, vagy Oroszország folytat, az nem követendő a demokratikus államok számára, hiszen ők nem csak a platformokat ellenőrzik, hanem tulajdonképpen a platformok révén ellenőrzik az egész társadalmat és minden tranzakciót a társadalomban és a gazdaságban.
Zsolt, hogyan látod te azt a kérdést?
Én nagyon örülök, hogy előttem ketten megszólaltak, mert itt tudom őket opponálni egy picit. Az első kijelentés, amit szeretnék opponálni, hát ezek egyébként nagyobb rész persze egyetértek, és nem akarok, inkább csak a vita kedvéért próbálom itt stimulálni a többieket, vagy inspirálni a többieket. Az egyik az az, hogy a platformok azok szabályozatlanok. Hát a platformok nem szabályozatlanok. Tehát ugye azért amit tilos a valóságban, az tilos a platformokon is. Tehát a büntetőjog egésze, a polgári jogból, a személyiségvédelemmel kapcsolatos szabályok, ezek mind vonatkoznak. Tehát ezeket a szabályokat be kell tartani a platformokon is. Az egy másik kérdés, hogy a platformoknak milyen szerepe van ezeknek a szabályoknak a betartatásában. Az eredeti elképzelés szerint ugye az volt, hogy gyakorlatilag neki semmilyen szerepük nincs, ők csak egy hirdető tábla ott, aki, bárki beszélhet bármit, és igazándiból csak akkor kapnak szerepet, ha figyelmeztetik őket arra, hogy ott valami jogsértés történt, és akkor kell nekik cselekedniük. Ugye ez volt az eredeti elképzelés, de gyakorlatilag ez már nagyon régóta nincs így, mert a platformok saját magukra vállalták azt, hogy ezeket a proaktív módon is figyelik, monitorozzák, szűrik a forgalmat, és nézik ezeket a legsúlyosabb bűncselekményeket, eleve meg se engedik, hogy kikerüljenek. Tehát az egyik, hogy nem szabályozatlanak, és az a része pedig, hogy persze megkerülik az adót, de az attól függetlenül vonatkoznak rájuk az adószabályok. Más kérdés, hogy sajnos nagyon könnyen meg tudják kerülni őket, meg az összes többi szabály. Adatvédelem is vonatkozik rájuk. Megint más kérdés, hogy az európai adatvédelemnek az egész struktúrája és rendszere olyan, hogy borzasztó nehéz betartani a platformokon, mert egyszerűen nem arra van kitalálva az európai adatvédelem, hogy az ember 29 meg 30 ezer adatpontot gyűjtsenek. Tehát ez egyszerűen nem erre lett kitalálva az adatvédelem, de szóval azért vonatkoznak most is rájuk szabályok.
A másik, hogy... Bocsánat, csak közbevetőleg hadd tegyen fel azt a provokatív kérdést, hogy mit érnek ezek a szabályok akkor, hogyha azt látjuk mondjuk a Facebookon, hogy a egész iparág szakosodott karaktergyilkosságra, hogy virágzik az online zaklatás.
Igen.
Vagyis ezeket a szabályokat nem tartják be, hiszen olyan méretekben, olyan iparszerű méretekben folyik, hogy nem is lehet számunkra.
Igen, hát a probléma nyilván az, hogy itt a méretek akkorák, ahogy Judit is mondta, itt az összekapcsoltságnak a foka akkora, itt a posztoknak a mennyisége akkora, hogy egész egyszerűen ezt nem lehet betartani. Egyébként a Facebook is csak mesterséges intelligencia alkalmazásokkal, a mesterséges intelligencia használatával, meg egyébként moderátorok ezreivel, tízezreivel tudja betartani a saját maga által felállított szabályokat is, és egyébként a külső szabályokat is. Tehát ebben igazad van, de ez egy kikényszerítési kérdés, hogy ha úgy tetszik, és nem pedig a szabályozásnak a kérdése. A másik, hogy mitől lettek nagyok a platformok, itt van egy Nick Sziszek nevű figura, aki erről sokat ír a platformkapitalizmusról, itt, és a hibákról, amiket elkövettek a szabályozók ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a 2008-as válság emelte fel őket. Akkor a pénzbőség volt a piacokon, hogy elkezdtek ilyen ezeket a cégeket a tőzsdén, ember nem vette volna meg a részvényeiket. Tehát éveken át veszteségesek voltak, nem termeltek semmi profitot, tehát egyszerűen irracionális volt, ami történt, és hát ennek ellenére valahogy felemelkedtek, és ez annak, nyilván annak, ennek a nagyon fura egyrészt befektetői magatartásnak köszönhető, meg a pénzbőségnek. A másik pedig az, hogy azért Amerikában nem azért hagyták a Facebookot, meg a WhatsApp fúziót is, mert hogy elaludtak, meg lobbiztak náluk, lefizették őket, vagy nem tudom mi, hanem volt egy olyan elképzelés a versenyjogban, elég hosszan, és most Lina Kának írt erről egyébként egy nagyszerű cikket, aki most éppen az FTC elnöke lett, az amerikai versenyhatóság elnöke, hogy a monopóliummal önmagában nincs baj, akkor van baj vele, hogyha árat emel, vagy minőséget ront. De ezek ingyenes szolgáltatások voltak. És egyszerűen emiatt nem tudott mit kezdeni velük a versenyhatóság. Most változik a versenyhatóság hozzáállás, és mondja azt, hogy attól, hogy valami ingyenes, attól még lehet úgy monopól helyzetben, hogy az nem jó a piacnak, mert megöli az innovációt, nem tud úgy piacra lépni az új résztvevő. Tehát ugye egyébként ez nem jó, tehát ezt is látni kell. Most ugye ez az állami, az államoknál nagyobb hatalmak lennének a platformok. Szóval itt a hatalomnak többféle értelmezése van, és azért az a fajta hatalom, ami ugye most pont egyébként a pandémia mutatta azt meg, hogy hirtelen nemzetállamok szervező erejei most mutatkozott egyébként igazándiból meg. Ugye bezárkóztak és elkezdték belülről szervezni az életet, tehát mondjuk ilyet egy platform nem tud csinálni. Tehát nem tud rendőrt küldeni az ajtómhoz, meg nem tudom én börtönbe vetni, meg elütelni. Tehát ebben az értelemben én értem, amit mondasz, de azért ez a ez a platformoknak nagyobb a hatalmuk, mint az államoknak, ezzel én azért bánnék egy picit óvatosan ezzel a kijelentéssel, mert elképzelhető, hogy az emberek például a véleménye fölött, vagy a közbeszédet, vagy a közszférát, a nyilvánosság dinamikáját nagyon átalakították, és például az államnak a befolyása a nyilvánosságnak a tereire iszonyúan lecsökkent, pont miattuk, de azért az államnak van más, államoknak van más funkcióik is, amiket a platformok nem vettek át, meg soha nem is fognak, mert nem is akarnak konkurálni velük. Most hirtelen csak így opponenciálnak ennyit.
Gábor.
Csak hadd folytassam amit, mert mi az, hogy az államok hatalma? Hát az, hogy a Facebook nincs szabályozva, az bizonyos Donald Trumpnak köszönhető, meg konkrét embereknek az Európai Bizottságban, akiknek vagy érdekük volt, hogy maradjon ez a zavaros, amiben lehet halászni. Én meggyőződésem, hogy a Facebook-WhatsApp fúzió az a helyzet teljes félreértése volt a bizottság részéről. Ott bizony nem tudták, hogy mire mondanak igent. Mert oké, hogy ingyenes, de azért akkor már mondjuk nem a jogi, hanem mondjuk a jogfilozófiai, meg a szociológiai irodalom foglalkozott azzal, hogy az adatnak mi az értéke. Aha. Meg ez a platformkapitalizmus, meg tehát még lehet, hogy nem volt kimondva így, de ez már nem volt egy ismeretlen fogalom. És az, hogyha megengedem valakinek, hogy adatot vegyen, nem érdekel engem az, hogy ő az egy olyan szokatáson keresztül fogja összegyűjteni, ahol emberek hülyeségeket üzennek egymásnak. A lényeg, hogy adatokat vesz, igen, amit arra fog tudni használni, hogy még jobban célozza a reklámjait, még több bevételre fog szertenni, még kevésbé lesz támadható az egyébként is monopól piaca. Ezt egyszerűen nem látták be a bizottságnál. És ugye, hát ez nagyon vicces történet, mert mi történik? Azt mondja a Facebook, hogy kisdobos úttörő Betszó, nem fogjuk összevonni a WhatsAppon és a Facebookon gyűjtött adatokat, mert nem tudjuk technikailag. És kb. Egy év alatt kiderül, hogy hát, de tudjuk. És ez egy 100 millió vagy 170 millió eurós bírsággal honorálja a bizottság, ez egy vicc. Tehát, hogy itt azért nagyon komoly jogi, versenyjogi hibákat is követtek el. Nyilván utólag okosnak lenni az mindig könnyebb. De az, hogy nincs szabályozva, meg hogy az állam hogyan van ezzel, az azért ez ennél sokkal bonyolultabb kérdés. És én azt mondom, hogy nyugodtan lépjünk vissza már így a Web2 elé, mert hogy mi történik a 2000-es években, amikor először 2000-ben, ugye, amikor megjelenik az Európai Elektronikus Kereskedelmi Irányelv, vagy gyakorlatilag, sőt, hát mi az Amerikában 96-ban elengedjük ezt a szabályozást államilag. Tehát azt mondjuk, hogy és abszolút hát ennek én lelkes híve voltam, és ez átfordul később, hogy úgysem tudja az állam ellenőrizni, mert iszonyú mennyiségű információ áramlik, akkor még úgy hívtuk, hogy közvetítő szolgáltatókon keresztül, fontos különbség, hogy ők sokan voltak, mert innen eljutok, csinálják ezt ők. Ha valaki bejelenti, akkor majd ők letörlik jól, és el leszünk rendezve.
Ezek csetszobák, meg ilyesmi voltak.
Hát meg az internet, bármilyen honlapon, hogyha amit gyerek pornográfia van, bejelentés érkezik, szerzői jog, az mindig ilyen kiemelt misztikus terület, valaki bejelentét szerzői jogot sértenek, akkor le kell szedni. Ne menjünk bíróságra. Nem, mert ez iszonyúan megterheli a rendszert, mert ez rohadt drága államilag. Mert hogyha ugye a tévében elkövetődik évente nem tudom én 10 rágalmazás, meg 3 gyűlöletbeszéd, az interneten meg mondjuk percenként történik ennyi. Milyen bíróság bírja ezt el? És akkor ezt elengedte az állam. De ezt a döntést akkor föl kell vállalni, hogy tulajdonképpen lemondtunk arról, hogy ezeken a platformokon, már hogy az interneten, mint olyanon, azok a klasszikus szabályok érvényesüljenek, amik egyébként hát formálisan vannak, de amit te elmondtál, hogy hogyan viszonyul, meg hogy számon lehet-e kérni, meg végre lehet-e hajtani, hát azt nyugodtan mondhattuk volna a 90-es évek végén is, hogy úgysem, tehát elvileg vonatkozik rá a büntetőtörvénykönyv, de gyakorlatilag tök nehéz lesz végrehajtani. Tehát ilyen értelemben nincs filozófiai váltás. Szerintem a váltás az az, hogy egyszer csak a sok szereplő helyett, akire mondjuk ki van találva ez a rendszer, hogy az a tárhelyszolgáltató, meg a hozzáférésszolgáltató, hogy nagyon sokan vannak és picik. És egyszer csak az történik, hogy ezeket így bedarálja egy nagy, vagy kettő, három. Tehát nem csak a Facebookot, tehát a Google a világúra, nem a Facebook, csak a Facebook sokkal látványosabb. És amit gondolkodtam itt közben, hogy beszéltetek, hogy a jog az mindig azt szereti, és ezért volt könnyű dolga akkor is, ha sokat kínlódott a hagyományos média szabályozással, mert voltak médiumok, meg szerkesztőségek, amiket lehetett szabályozni. És az internet megjelenésével is kereste ezeket a csomópontokat, akiket lehetett szabályozni. És az elején az volt a baj, hogy túl sokan voltak, de akkor még ez, ez a csomópont logika, ez érvényesült. És az a fura, hogy ha ezt viszem tovább, akkor lehetne az a válasz, mint minden monopólium esetében, hogy végülis egy monopóliumot rém egyszerű szabályozni, mert egyedül van. Csak erős alkupozícióban, az állammal szemben is. Az összes többi csomópont az feloldódott ebben az egy nagyban, tehát valójában most nincs kit szabályozni, mert a Facebook az nem intézményekből áll, hanem icipici apró magánszemélyekből, és ott nincsenek meg azok a szervezeti kultúra, jogi elérhetőség és egyéb alapfeltételek, amik mondjuk a jogszabályok végrehajtásához régen adottak voltak. Tehát vagy azt csináljuk, amit ugye Kína meg Oroszország, ami nem szép, hogy azt az egy nagy csomópontot ezt teljesen magunk alá gyűrjük, mi mint állam, vagy az történik, ami történik, hogy a sok millió apró csomóponttal meg nem tudunk mit kezdeni.
Judit, akartál mondani valamit?
Akartam erre reflektálni, hogy amiről beszéltetek, tehát hogy az egyrésztől az egyéni felelősség, tehát amiket említettél, hogy büntető törvények vannak, vagy a rágalmazás, a jóhírnévek, tehát polgári törvények is, ezek mind az egyénekre vonatkoznak, akiket ugye ebben a kontextusban tartalomszolgáltatóknak nevezünk, és te pedig említetted a közvetítő szolgáltatókat, akik ugye kimondták a 90-es években, hogy ezek mentesek legyenek a felelősséggel, amit én is nagyon támogattam, de én egyébként a mai napig, vagyis hát az elmúlt évig ápoltam azt a reményt, hogy nem fogják az értesítési eltávolítási eljárást általánossá tenni, vagy annak hagyni, hiszen ez azt jelenti, hogy ez a közvetítő szolgáltató dönt arról, hogy mi jogellenes, mi nem, és ehelyett sokkal inkább hívelennék továbbra is az egyéni felelősségnek. Tehát, hogyha valami nem tetszik, akkor jelezzen a Facebook vagy akárki az egyénnek, és az egyén legyen azért felelős, hogy eltávolítja, vagy pedig inkább pereskedik, vállalja a kockázatot. De oké, ez elment ez a vonat, de viszont a lényeg az lenne, hogy ezek a platformszolgáltatók, ezek nem csak közvetítő szolgáltatók. És ezért én hívásnak is tartom egyébként ezt a jogszabályszerkesztési módszert, hogy annak egy alcsoportjaként helyezték el őket az új európai jogszabályba, hanem szerintem ez egy teljesen más akció, amit ők csinálnak. Ők tulajdonképpen befolyásolják a kommunikáció áramlását, ugye facilitálják, tehát és most szerencsére megjelent az első ilyen jogi dokumentum az Európa Tanácstól 2021. decemberében, amelyik a prioritások elrendezéséről szól, hogy ezt igazából ezt is kellene az államnak befolyásolni, hogy ne a Facebook önállóan és a kereskedők befolyására döntsön arra, hogy mi hol jelenik meg. Mert ugye nem csak az a baj, hogy összekötik a csomópontokat, hanem az is, vagy az egyéneket, hanem hogy ők rendezik el, hogy mi milyen hangsúlyt, milyen fontosságot kap, ők rendezik a tartalmi hierarchiát. És igazából ez a lényeg, nem az, hogy nagyon sok a karaktergyilkos anyag, vagy ilyen-olyan tartalom jelenik meg, hanem az, hogy az egész üzleti modellje ennek végül is ugyanolyan, mint amilyen a hagyományos kereskedelmi média modellje volt, hogy ami számít, az a reklámbevétel, és az áru pedig a néző, felhasználó figyelme. Csak most egy annyival hatékonyabb eszköz áll rendelkezésre a technológia révén, hogy ami mondjuk úgy hasonlít a televíziós csúcsidős reklám elhelyezésnek, mint mondjuk az ismétlő puska az atomfegyverhez. Tehát ennyivel hatékonyabb ez a módszer, amivel befolyásolni tudják a felhasználói elméket, és ezért mondtam valóban, hogy a vélemény befolyásoló hatalma ezeknek meghaladja, és talán a gazdasági hatalma is egyébként ugyanemiatt kereskedelemre gyakorolt hatása, meg meghaladja egy államit, de természetesen a fegyveres erők még mindig az államok kezében vannak szerencsére, amennyire tudjuk legalábbis. Ezt akartam hozzáfűzni.
Krista.
Igen, akkor csak két dolog, hogy gyorsan talált, hogy szabályozatlan, tehát hogy persze, nekem vannak, rám vonatkoznak szabályok, ha kihasználom. A problémát én sokkal inkább látom, és akkor ez inkább, hogy van egy csomópont. A csomópont az, hogy ők betartatják-e például azokat a jogszabályokat, ahol ők működnek. Ugye emlékezünk arra, amikor elkezdődtek azok a egyébként ragyogó oknyomozó újságírói revelációk, hogy a Facebook által működtetett országokban, 14-ben a holokauszt hazugság, vagy mondjuk magyarul,
tagadás.
Holokauszt tagadás bűncselekménynek minősül. A Facebook belső dokumentumai szerint a 14 országban összesen 6-ban hajtatta ő ezt végre. Mert nem volt érdeke erre moderátorokat ráállítani. Ez a probléma. És ez a csomó pont probléma, hogy ezt ő dönti el, amit mindjárt valaki ki nem szivároghatja és meg nem látja. Most ez a végrehajtási kérdése, mondanám csak. Mint ahogy az, hogy adatvédelmi szabályok, persze, és utána ott van az ír adatvédelmi hatóság, akinél 2,5 éve fekszenek a Facebook elleni több száz beadványok, valahogy nem történik semmi. És Judit, tehát ugye ez a Natalie Herberger volt szerintem az első, aki ezt szerintem nagyon szépen elnevezte, ez a rendszer szintű véleménybefolyásoló képesség, ez a systemic opinion power, hogy ez az, és én azt gondolom, hogy ma ez a legnagyobb probléma, hogy ezzel nem foglalkozik egyetlen egy szabályozási kezdeményezésen, sem a Digital Single Act, sem az új évi MSZD, sem a nemzeti jogszabályok, amit a Natalie Herberger ugye azt mondja, hogy ezt a rendszer szintű véleménybefolyásoló hatalmat a tradicionális médiával szemben az erő adja, hogy van az a tudása, mert adatai vannak, ami senki másnak nincs, sem államoknak, sem senki másnak, és soha nem volt egy televízió, egy rádiócsatornának az a szintű adata és tudása a saját közönségéről, akit befolyásolni akar. Eszközei vannak hozzá, amivel ennek a közönségnek, aki fölött a hatalmat gyakorolja, a figyelmét irányítani tudja, és minden képesség és minden eszköze és minden algoritmusa megvan ahhoz, hogy ezt használja is. És ez a három soha nem egyesült az eddig szabályozás alatt vont médiumok kezében.
Bocsáss meg, Gábor is hozzá kívánt szólni, és akkor utána.
Mondja csak.
Tökéletesen egyetértek ezzel. Itt két dologra azért még reflektálnék. Az egyik az, hogy a megosztottság nőtt, vagy nem nőtt. Én láttam különböző felméréseket, és mindenki evidenciának tekinti azt, hogy a megosztottságot növelték ezek a platformok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hát Amerikában azért volt nagyon megosztottság is a történelemben, ezek még néhány pár száz éve ezek még egymást lőtték a négerek miatt. Tehát azért szerintem annyira nem ez a megosztottság kérdés, ez nem biztos, hogy bizonyítható. Tehát, és én nagyon sok helyen azért láttam, a Lawrence Lessig volt nemrég itt Budapesten, és azzal kezdte itt a prezentációját, hogy bemutatta, hogy nőtt a megosztottság, de a módszertalan, hogy nem mondta el, hogy mi alapján mérték azt meg, hogy a megosztottság nőtt. És ezzel kapcsolatban jut az eszembe, amit a Gábor említett, hogy itt arról van szó, hogy a szabályozás eddig ugye meg tudta fogni a szerkesztőségeket, tehát egyszerűen tudta őket valamire kötelezni, vagy mert ők voltak a kapuőrök, ott meg lehetett a dolgot fogni. És itt nem lehet, mert itt annyi tartalomszolgáltató vagy tartalomgyártó van, ahány felhasználója van ennek. Tehát borzasztó könnyű lett szólni, és ez ebben a pillanatban azt a kérdést veti fel, hogy az a megosztottság, ami van, az nem a társadalom megosztottságát tükrözi. Mi a szerepe a Facebooknak? A Facebook valóban könnyűvé és láthatóvá tette ezt a megosztottságot, de ez a megosztottság, ez lényegileg is létezik. Tehát ez valahol mégiscsak ott van a társam mélyén, és nem a Facebook teremtette, vagy nem a Facebook...
Erre vannak mérések, bocsánat, csak erre van adatunk, van egy nagyon érdekes kutatás, ami tavaly előtt látott napvilágot, és valóban benne van az is, amit mondasz, hogy a mostani amerikai polarizálódás az 1996-97 környékén kezdődött, tehát a Web 2 előtt. De ott pont arra jöttek rá a Facebooknak a vizsgálatával, hogy a Facebook és általában a társas média nagy mértékben fölgyorsította ezt a folyamatot, és ezt úgy mérték, hogy csináltak két csoportot, az egyik a kontrollcsoport volt, az fönt volt a Facebookon, fönt maradt a Facebookon, a másik pedig 4 hétre deaktiválta a Facebook fiókját, és folyamatosan monitorozták, hogy mit gondolnak a világról, hogyan helyezik el magukat egy értékskálán, és világosan az jött ki, hogy azoknak a körében, akik lejöttek a Facebookról, csökkent a polarizáció mértéke, míg azoknak a körében, akik fönt voltak, nem csökkent, vagy nőtt a polarizáció mértéke. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy semleges technológia volna, holott az kétségtől igaz, hogy valóban vannak a növekvő gazdasági különbségek például, vagy a középosztálynak a megsemmisülése, amelyek szintén tükröződnek a társadalmi polarizációban, De ugyanakkor emellett ebben felelős a Facebook is, vagy a Twitter is. A Twitternél is végeztek hasonló vizsgálatokat, ahol az jött ki, hogy a Twitter hozzájárul a polarizáció növekedéséhez, és csak érdekességként teszem hozzá, hogy a legtöbb kutatás az, hogy nem azért, mert buborékokban élünk, hanem éppen azért, mert találkozunk a másféle véleményekkel, és ez az, ami dühöt és frusztrációt bennünk, és megerősíti a saját pozíciót.
Igen, hogy az offline világban többet találkozunk az ellenvéleményekkel, igen. Azt szeretném mondani, hogy viszont ez visszaolódott, csak még egy mondatot mondanék erről, hogy tehát amit a problémát okozza, az valószínűleg ez az algoritmikus kontroll. És szerintem erre kezd rájönni az EU is, most már több ilyen dokumentumban megjelent ez, ugye erre a politikai hirdetésekkel kapcsolatos új dokumentumba, illetve a platformunkával kapcsolatos irányelvbe, ami egyébként marha érdekes, és most jelent meg szintén decemberben. Ott leesett az EU-nak az, hogy itt tulajdonképpen az algoritmikus menedzsmentet kell valahogy szabályoznia. Ugye Lessig is azt mondta itt néhány hónappal ezelőtt, hogy az a lehetőség, hogy ezek az algoritmusok ezek ilyen pillanatok alatt tudnak teríteni információt, ez ugyanolyan veszélyes, mint a múlt században a gyógyszerek. Hogy a gyógyszereket kontrollálatlanul lehetett árusítani, nem volt előzetes bevizsgálás. Ő azt mondja, hogy azokat az algoritmusokat, amelyek ilyen társadalmi hatásokra képesek, azokat előzetesen be kell vizsgáltatni és engedélyeztetni kell. Most jelenleg ugye erre nincs egyébként a mesterséges intelligencia kódexen kívül nincs erre kezdeményezés, de például a platformunk irányelvben ott már nagyon erősen az van, és a P2B irányelvben is az van, tehát egy csomó más gazdasághoz kapcsolódó platform irányelvben az van, hogy a platformokon futó algoritmusoknak a működését transzparenssé kell tenni, a paramétereket, ami alapján állítgatódik a dolog, azokat nyilvánosságra kell hozni, kérésre ezt fel kell tárni a felhasználók előtt, a szabályozók előtt pláne fel kell tárni ezeket. Most az más kérdés, hogy aztán mennyit értenek, vajon meg belőle, és ennek lesz-e bármilyen, vagy ez egy jó módszere arra, de azt szerint az számomra egy nagyon pozitív fejlemény, hogy legalább elkezdtek koncentrálni erre a területre, amire egyébként eddig nem nagyon koncentráltak. Tehát erre a bizonyos, mondjuk nevezzük algoritmikus menedzsmentnek a kérdésére, ami szerintem egy kulcsfontosságú kérdés ezen az egész területen.
Gábor.
Ma annyi mindennel szeretnék. Még hogy egyet értünk. Na, egyébként csak a legutolsóhoz, ez már sok évvel ezelőtti adat, és nem egy bizonyított adat, hanem egy interjúban mondta a Facebook egyik vezetője, hogy az algoritmus 100 000 paramétert vesz figyelembe, amikor eldönti, hogy mit tesz eléd. Hát sok sikert kívánok annak a felhasználónak, aki ezzel valamit akar kezdeni. Szóval, hogy te is tudod, Zsolt, hogy igen. Van az algoritmus, amit eléd raknak, ráadásul ez egy deep learning algoritmus, halvány fogalmunk sincs, tehát meggyőződésem, hogy a Facebooknak se, hogy mi történik. Tehát, hogy elvesztettük egyébként olyan fokon a kontrollt e fölött, hogy már valójában tehát ha az első pillanatban nem fogjuk meg, ha nem nulláról építünk fel egy új algoritmust, amelyiket kezdettől fogva betanítunk arra, hogy kerülje a holokauszt tagadást, meg mit tudom én, gyerekpornográfiánál sipoljon, akkor nincs kontroll, mert ezek nem tudjuk, hogy mi történik. Tehát tényleg fekete doboz, ugye ezt te szoktad mondogatni, bedobjuk, és valami a végén kijön, és már a programozók nagyon régóta nem tudják, hogy miért az jön ki. Itt vége van ennek a szabályozási megfontolásnak. Bocs, még nem mindenre reagálok. Kezdik ez a holokauszt dologgal. Azt mondod, hogy a Facebook nem minden országban moderál. Na de könyörgöm, hát ott miért a Facebook? Tehát ott van a rendőrség, ott van a bíróság, meg az ügyészség. Szóval amikor a Facebook meg leveszi a holokauszt tagadást, akkor mit kiáltunk mindannyian? Cenzúrát. Szóval egyébként ez iszonyú nehéz, és én azt gondolom, hogy ha az állam már pedig ezt nem akarja visszavenni ezt a szabályozó feladatot, és ráhagyja erre a piaci szereplőre, akkor ez csak hibáson fog tudni működni. Itt egyszerűen ez egy állami feladat. Nem a Facebooknak kell azonosítani, ráadásul ugye tudjuk, hogy ezért egy gyűlöletbeszéd, még a holokauszt tagadás az még egy viszonylag egyszerű eset, de azért azt is lehet cizelláltan csinálni. De egy ilyen hagyományos gyűlöletbeszéd, ahol bárki ellen, bármilyen csoport ellen, hát azért azt a bíróság három fokon, három teljesen különböző döntést, három teljesen különböző érvelés mentén hoz. Oké, a Facebooknak van mondjuk 25 000 moderátora, ebből mondjuk 15 000 a Fülöp-szigeteken ül, nyilván semmilyen nyelven nem nagyon beszélnek. Ebből nem jön ki semmi, ebbe lehetne fektetni sok pénzt, de akkor sem fogja tudni egy moderátor eldönteni azt, amit a Magyar Bíróság, meg az Alkotmánybíróság, meg a Strasbourgi Bíróság sem tud eldönteni, egy másodperc alatt biztos nem. És akkor a véleményformáló hatalom, ugye ez sem egy új dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon kevés újdonság van. Hát, hogyha belegondoltok, amióta média koncentráció szabályozásról beszélünk, ez az egyik irány, hogy hogyan fogjuk meg, hogy valójában nem az az érdekes, hogy hány szereplő, meg egy cégnek hány médiuma van, hanem hogy mekkora vélemény formáló ereje van. És hát ebbe belebukott az amerikai médiahatóság, belebukott durván a német médiahatóság, még a közösségi média előtt bőven, de próbálták számszerűsíteni, hogy melyik médiumnak mekkora befolyásoló ereje. Ez sosem ment, miért menne most, és ilyen értelemben nem tudjuk megmondani. Egyetértek, nyilván a Facebook egy ilyen társadalmi közegben felerősíti a polarizációt, de azért, mert bennünk van. Bennünk van, hogy buborékba akarunk záródni, bennünk van, hogy egyébként a hangzatosám, de valódi tartalom, meg igazságtartalom nélküli címekre kattintunk. Ezeket mind mi adjuk neki tudásként, ezt tőlünk tanulja. Tehát ezzel... Megint csak, hogyha az algoritmus nulladik pillanatában, amikor megszületik, nem mondjuk el neki, hogy mire számítson így az emberi faj tekintetében, akkor ez állandóan ugyaninde fog vezetni. És hát a megosztottság az mégiscsak sokkal problémásabb ennél. Tehát a Trump az nem a Facebook miatt lett, és a Brexit sem. Nem biztos, hogy ugye mindegyiknél nagyon szoros eredmények döntöttek végül. Tehát lehet, hogy pont az a pár szavazat az múlott a Facebookon is. De hogy el tudott jutni egy Trump, meg egy kérdés addig, hogy kilépjen-e az Egyesült Királyság az EU-ból, az bőven nem a Facebook hibája, hanem sokkal mélyebb és komplexebb társadalmi.
A konzervatív párt az évtizedek óta fekengeze, hogy miért vagyunk benne az Európai Unió. Az Egyesült Királyságban, tehát azért valóban, igen, bocsánat.
A Judit azt mondta, hogy a Facebook az tulajdonképpen egy kereskedelmi médium vagy platform, és én is ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen az egész Web2 az olyan, mint egy kereskedelmi médium, hogyha a régi fogalmi készletet használjuk, és azon gondolkozunk, hogy hogyan tudná ezt az állam szabályozni, kell-e szabályozni, szabad-e szabályozni, vagy az már túl sok lenne. Nem nagyon merült föl az, hogy mint a más korábbi médiumok esetében az állam sokkal intenzívebben részt vállaljon egy médium piac foglalásában, és nem merült föl az nagyon, hogy mondjuk egy közszolgálati alternatívát teremtsenek, és így harcoljanak a Facebook és a hasonlók monopóliuma ellen. Mi az oka annak, hogy az államok ennyire szemérmesek voltak e téren, Judit?
Szemérmesek. Nem biztos, hogy nevezné, de az ötlet az felmerült minden esetre. Szerintem egyrészt ugye a hálózati hatás, tehát hogy egy állam azért egy kicsit kicsi ehhez, hogy ebbe belekezdjen ehhez. Például az EU nagyon jó helyzetben lenne, de az EU meg szintén a belső megosztottsággal küzd, az, hogy erre egyébként nincsen neki kompetenciája, de ötletek vannak, és igazából nekem az a véleményem, hogy az EU számára ez egy biztonságpolitikai szükséglet is, hogy legyen egy európai platform, nem csak azért, hogy az emberek azon dumálhassanak, hanem hogy egy biztonságos olyan platform legyen, amit se amerikaiak, se az oroszok, stb. Nem tudnak meghekkelni, nem tudnak egyik napra a másikra lekapcsolni, vagy akármi, vagy az adatok nem mennek ki, és így tovább. Tehát én szerintem előbb vagy utóbb ennek meg kell történnie. Aztán az, hogy ez pontosan mire lesz használható, vannak nagyon jó ötletek és tervek. Egyébként van egy tanulmányom, amit az Európai Parlamentnek írtunk több társszerzővel, és abban összegyűjtöttem ezeket az ötleteket, amiket akkor összetudtam, hogy hozzáférhetőek voltak, és azt szépen le van írva tömörem. Tehát valóban ez az út, és egyébként amit említettem, az Európa Tanácsi ajánlás, vagy iránymutatás, az sem arról szól valójában, hogy hogyan kéne a platformokat abba korlátozni, hogy megteremtsék azokat a prioritásokat, amik kereskedelmi prioritások, hanem hogy az államok írjanak elő újfajta prioritásokat, tehát hogy egy ilyen pozitív szemléletben, hogy nyomjanak olyan tartalmakat, amik, vagy olyan prioritásokat, tehát az algoritmusokat kellene ehhez tulajdonképpen megváltoztatni, de erre az nem tér ki ez az anyag. Viszont én kitérek az algoritmusokra, mert arra akartam tulajdonképpen reagálni, amit a Gábor mondott, hogy, meg amit a Zsolt is mondott. Tehát, hogy én szerintem ez is egy nagyon nagy kérdés most, hogy a mesterséges intelligencia rendszereknek a fejlődése szintén eléggé előre szaladt úgy, hogy ezt a fejlesztést szinte kizárólag az IT-s mesterség gyakorlói végezték, nem kérdezve a véleményét se jogászoknak, se filozofusoknak, stb. És hogy most itt lenne az idő, hogy egy picit akkor megálljunk, hogy nézzük is meg, hogy miről van szó, és azt látjuk, hogy nagyon komoly visszaélések történnek az emberi jogokkal, beavatkozások, és úgy tűnik, mintha azokat, akik az algoritmusokat gyártják, ez nem érdekelni. Tehát, hogy ez az ő figyelmükön és gondolatvilágukon teljesen kívül van. De szerintem ez nem kell, hogy ok legyen arra, hogy ez így is maradjon. Tehát, amit mondasz arról, hogy igen, lehet, hogy 1000 adatpontot vesz figyelembe ez az algoritmus, és hogy szinte lehetetlen elmagyarázni, és hogy van egy black box, és akkor azt el kell fogadjuk, hogy innentől kezdve emberek milliói ennek alá vannak vetve, úgyhogy senki nem fogja nekik elmagyarázni, hogy ez hogy működik. Szerintem nem. Tehát szerintem igenis, valaha egy konferencián még az Egyesült Államokban azt mondta egy nagyon meggyőző szoftverfejlesztő, hogy mondjam meg mondjuk meg mi, hogy mit kellene fejleszteni. Mert hogy a végül is a számítástechnikusok azt fejlesztik, ami a megrendelés. Hát adtunk nekik megrendelést? Nem, hát akkor esetleg találjuk ki, mi lenne a megrendelés, hogy legyen az algoritmus akkor, vagy az AI system elmagyarázható a laikusoknak is. És én úgy gondolom, hogy le lehet úgy egyszerűsíteni egy 1000 szempontból álló rendszert is, hogy a fő paraméterek érthetőek legyenek, vagy csoportosítani. Tehát nagyon találékony az emberi elme. Szerintem, hogyha akarják, akkor ezt meg lehet oldani. És pontosan úgy gondolom, hogy az, ami tömegek számára meghatározza az ő mindennapi információfogyasztásukat például, vagy más élményüket, vagy a sorsukat, az nem lehet egy black boxban történő döntés. És ugye most van ez az AI Act, tehát ez a mesterséges intelligencia törvénytervezet az EU-ban, ami felsorolja az úgynevezett magas kockázatú rendszereket. Na most ez egyáltalán nincsen benne.
Hát ez így.
És de viszont látod, le van írva nem egy helyen, hogy benne kéne, hogy legyen. És én is hozzátettem ehhez a részemet, amennyire tudtam, de azért ez még nincs készen, és például a DSA törvényen is elég sokat sikerült szigorítani a jogalkotási folyamat során, most ugye a parlamenti bizottságokban, nem kizárt, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló törvény is ilyen, én reménykedem, hogy ilyen folyamaton fog keresztül menni, és ugye van benne egy olyan elem, hogy úgynevezett homokozókban lehet kifejleszteni, próbálgatni új algoritmusokat, amit most a Facebook élőben csinál, hogy ráereszt valamit a 2016-os választások előtt Amerikában, és akkor 5 percenként változtatja, és majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Tehát szerintem ezt nem kéne tovább tűrni, igazából egyáltalán nem kéne csinálni, és egyébként a bizottságnak még a jelenlegi változatban is lesz arra lehetősége, hogy új kategóriákat tegyen ebbe a magas kockázati csoportba, tehát akár social media, vagy közösségi, vagy társas média algoritmusokat is végül is bele lehet tenni, de nyilván jobb lenne, hogyha az exakt felsorolásba szerepelne. És nem szeretnék visszajönni, most nem van a szó, csak a Gábornak akartam egy konkrét kérdést föltenni, arról, ami például a gyűlöletbeszéd eltávolításáról mondtál. Mi a véleményed arról, hogy az új jogszabály, EU-s jogszabálytervezet szerint a közösségi média cégek kötelesek országonként kijelölni egy tisztviselőt, aki felelős a törvény betartásáért, és ugye helyi erőket alkalmazni, akik ismerik a kontextust, bár ez csak egy ajánlás, és hogy tehát tulajdonképpen nem Fülöp-szigeteki rabszolgákkal kell ezt végeztetni, ezt a tartalomlevételt, hanem a kontextust ismerő, azon a nyelven, anyanyelven beszélő személyekkel, akiket egyébként felügyel egy állandó és felelős személy, hasonlóan mondjuk az adatvédelmi megbízotthoz, vagy hogy hívják, ami a bankoknál, megbiztosítóknál
tisztviselőhöz.
Ez egy kérdés, és akkor még egy gondolat kísérletet szeretnék mondani. Itt a polarizációról sokat beszéltünk, de hogy egy picit mi lenne, ha megpróbálnátok úgy nézni a polarizációt, vagy más jelen ki belőle, hogyha azt vesztük, hogy amit a közösségi média művel az emberekkel, az nem az, hogy szétválasztja őket, hanem hogy az emberek megélik az összetartozás élményét egy szorosabb csoportban, mint korábban, és azzal az aha élménnyel, hogy jaj, más is úgy gondolja, mint én, ezzel is sose találkoztam, és hogy mennyivel jobb ide tartozni, mint amodat, és ebből aztán lesz, ugye ez fordul át ellenségeskedésbe, de hogy valójában ez egy ilyen pozitív, nem lehetne, hogyha innen indulnánk ki, akkor valahogy esetleg talán könnyebb lenne fellépni ez ellen, és azt mondani, hogy akkor jó, akkor teremtsünk nagyobb csoportokat, vagy kössük össze a csoportokat. Mert ugye maga a fragmentálódásról beszélünk mindig, és arról, hogy szétesik a társadalom, de tulajdonképpen ez egyfajta közeledés.
Hogyha az előbb akartál volna mondani.
Igen, több dolgot, de majd a Gábor azt
mindenképpen reagál.
De szerintem nyugodtan aztán jó.
Én akkor gyorsan azt mondtam, nagyjából a végéről indulnék, ez a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy ezen a héten prezentáltuk az EBSZ-nek ezt a policy menüet, ami a tagállamoknak, hogy hogyan viszonyuljanak ez a kérdéshez, és a szabályozásaiknak mit találunk. Azt gondolom, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez most a csillámot szórunk a tömegek elé, parasztvakítás más néven elnevezve, mert nem az a kérdés, hogy mit csinál a programozó, nem az a kérdés, hogy hány adatpontja van, hanem az, hogy mire használjuk. Nem ott kell megfogni ezt a kérdést, hogy mi ment bele, és ki meg blackbox. Blackbox, ha azt annak használjuk, hogyha engedjük, hogy az legyen. Ez itt a probléma. És én azt gondolom, hogy ez a mantrázás a transzparenciának, ez szerintem most a legesleg... Tehát ez az, amitől nekem tényleg így, hogy mondjam, így elkezd villózni a szemem. Mit, hogy minden transzparensét teszünk, és mit kezdünk vele? Rázudítjuk olyan nemzeti hatóságokra, akik már a régi feladataikkal sem tudnak mit kezdeni. Rázudítjuk azokra a felhasználókra, akik azzal, hogy a cookie beállítást azt most engedélyezem, vagy sem, azt sem tudom, hogy mire kattintok rá, és akkor még azt mondjuk neki, hogy itt van még 47 transzparencia, nem tudom én micsoda ennek. Ez semmilyen módon nem kezeli a rendszer szintű problémákat. Ezeket, és minél több ilyen jelenik meg, hogy ilyen transzparencia, meg olyan riport, meg nem tudom én mi, ez mind a most létező hatalmi elrendeződésnek a bebetonozását jelenti, és annak a lesimogatását, hogy így mondjam, a rough edge-eknek, a nagyon kiálló végtagoknak. Tehát ez egy zsákutca. Ezek a kérdések, hogy most akkor mit, hova kell még közzétenni, ezek majd a részletkérdések, de ez nem a rendszer szintű problémákra ad választ. És az a kérdés, hogy a rendszer szintű problémák, és én még egyszer visszatérnek ehhez a véleménybefolyásoló képességhez, mert szerintem pontosan ez a kérdés. Polarizáció versus összetartozás. Azt, hogy ma mire használják ezek a szereplők ezt a hatalmukat, azt ők döntik el. És ez itt a kérdés, hogy ez ők szabadon eldönthetik, hogy az algoritmusait annak a felerősítésére használja, hogy több polarizáció legyen, vagy annak arra használja, hogy több összetartozás legyen. És ez az a pont, ahol szerintem a közérdek beavatkozási pontja van, hogy ez ne egy szabad döntésen alapuljon. Egyetértek azzal, hogy az ilyen egyedi megpróbálunk belőni egy darab jelentős véleménybefolyásoló erejű szolgáltatót, és utána gépfegyve, ez nem működik pontosan, mert nem a rendszer szintű kérdésekre reagál. És a rendszer szintű kérdéseknél ugye felmerült most már ötletek szintjén, mert sehol nem látjuk ezt a szabályozási kezdeményezéseknél, az infrastruktúra és a tartalom elválasztása, ugye, hogy akkor hogyan lehetne átjárhatóvá tenni, hogyan van az. Emlékezzünk arra, most csak a távközlésből a számhordozás volt az, ami például ugye igazi változást hozott el nagyon sok szempontból, ami valódi versenyeket hozott. Ugye erre már voltak, hogy hogyan tudnám én hordozni mondjuk a közösségi módja, a profilomat és hasonló gondolatok, de ezek, hogy mondjam, a karikatúrák szintjén merülnek ma föl, ezzel komolyan nem foglalkozik senki. Vagy ami már legalább felmerült, de még mindig nem jelent meg, nem hogy a DSA-ban, de máshol sem, a közérdekű tartalmak, és akkor ugye azon belül a közszolgálati médiaszolgálat, ez ugye a legkisebb halmaz, de a közérdekű tartalmakra vonatkozó prioritációs rendszer szintű szabályok előírása, hogy ez milyen módon lehetne, és ez mit eredményezne. Tehát, hogy ezeken való gondolkodás, ami még egyszer mondom, rendszer szinten próbálnak fogást találni. És csak az utolsó megjegyzés, abszolút egyetértek Gábor, hogy a holokauszt tagadásnál a Facebook hajtassa végre. Én hogy az ő önkényessége szerintem ez erről szólt, hogy ő mit csinál vele, ez ami szerintem a jogszabályok fölött állásnak volt egy jelentős jelen.
Szóval, hogy az a polarizáció Teljesen világos, hogy a Facebooknak az az érdeke, hogy polarizáció legyen, mert az emberek azt szeretik, szeretnek veszekedni, szeretnek polarizálódni, arra kattintanak, ami felgerjeszti az ő érzelmeiket, meg felgerjeszti az ő törzsi, nem tudom én, ösztöneiket. Ez teljesen világosan kiderült most ebből a, ki ez most ez a whistleblower hölgy, nem teszem a Fauken, vagy hogy hívták a hölgyet, teljesen világosan kiderült ebből, hogy nem akarnak, és egyébként talán emlékeztek rá, 18 tájéken jelentette be Zuckerberg ilyen nagy Dérel Dúrral, hogy akkor mostantól fogva a családi tartalmak fognak majd előtérbe jönni, és akkor ezeket a mindenféle kívülről jövő és egyébként megosztó dolgokat, ezeket majd háttérbe szorítják, aztán valahogy mégse ez történt, egész egyszerűen azért, mert amíg a Facebook egy tőzsdei cég, amelyik profit szempontok alapján arra az az elsődleges érdeke, hogy minél többet üljünk a képernyőn, minél többet kattintsunk, minél többet involválódjunk, minél többet lájkoljunk, minél többet kommenteljünk, addig igenis ezeket a megosztó kattintásvadász megosztó tartalmakat fogja preferálni. Tehát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, tehát amit mondasz, hogy ezen változtatni kell, itt ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezt a fajta üzleti modellt kell megváltoztatni, vagy át kell az embereket terelni egy olyan közösségi média felületre, amelyik nem ez alapján, az üzleti modell alapján működik. A platform, a algoritmusoknak az átláthatóságával kapcsolatban nem hiszek én se a platform algoritmus abban, hogy az algoritmusokkal kapcsolatos problémákat az átláthatóság fogja megoldani. Nem hiszek, én se hiszek benne, egy percig se hittem benne, csak annyit akartam mondani, hogy az, hogy felismerték azt a problémát, hogy az algoritmusok oldaláról kell közelíteni ehhez a dologhoz, én azt arra mondtam, hogy ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. Egyébként meg, hogyha nem tudod a transzparenciával ezt a dolgot megoldani, tehát magyarul az algoritmusoknak az átláthatatlansága nem megy ezen a módon, akkor azért nagyon nehéz más módszereket kitalálni. Lehet például egy olyan módszert, hogy mindenki kapjon olyan egyéni védő szoftvert, tehát hogy a kódok ellen a kódokkal harcoljunk. Mindenkinek legyen egy valami egyéni védő szoftvere, amit ő maga be tud állítani, és az aztán utána tudja figyelni, vagy nem tudom, ezt a blackboxot neki a saját, nem tudom én, preferenciája alapján fel tudja tárni, vagy el tudja magyarázni. Tehát csak lehet másfajta ötleteket mondani a transzparenciára, ezzel sajnos egyetértek, hogy ez önmagában nem fog segíteni rajta. Ennek ellenére minden ilyen dokumentum ezzel az eszközzel próbál harcolni a black box jelenség ellen. És végül egy utolsó megjegyzés, hogy miért olyan nagyon fontos az algoritmusoknak az, hogy valahogy féken tartsuk az algoritmusokat, vagy kontrollunk legyen az algoritmusok fölött. Hogyha belegondoltok abban, most mi a közösségi médiáról beszélünk, de itt vannak az online piacterek. Ugye azok a kisvállalkozásoknak az ezrei, milliói, akik például ki vannak szolgáltatva az Amazonnak, meg hasonló más, meg a taxisok, akik ugye a különböző taxiplatformokon. Ugye ezeket most megint elkezdte, és az EU-s elég intenzíven kezdte el szabályozni, vagy nézni ezeket, hogy csináljunk velük valamit. És ott is az jött ki, hogy itt is az algoritmus áll az egésznek a középpontjába. Gondoljatok abba bele, hogy azt gondoljuk, hogy a piactér platformok az úgy működnek, mint a piac. Hát a fenét. Hát az egy szimulált piac. Ott ül valaki bent, azt így tudja mozgatni a potmétereket, az egyáltalán nem az a spontán rend, mint ami a piac. Az egy teljesen csinált, mesterségesen előállított és halálra manipulálható valami. Tehát itt, és akkor kívülről meg úgy látszik, hogy ez egy piac, ahol a kereset és a kínálat egymásra talál. Hát a felét. Azt központilag irányítják, manipulálják, és algoritmusok segítségével tudják különböző irányokból befolyásolni. Tehát nagyon fontos, hogy ez ráadásul nem látják a felhasználók minden rezdülését. Tehát a piacon nincs egy ilyen központi agy, amelyik ezeket így rendezgeti, és emiatt is kulcsfontosságú. Egyébként az, hogy a mesterséges intelligencia törvényből ezeknek a platformoknak az algoritmusok nincsen benne, ezzel én is elképettem, és szerintem mindenki más is, aki ezt olvasta.
Ja, Gábor. Plusz-minusz lobby erő. Itt egy elképesztő, hát ez egy 8 milliárd dolláros nyereség, nem, de 8 milliárd dolláros nyereség negyed évente a Facebook.
Igen. Most a Facebook 30, most 20, nem tudom mennyi volt a félézzenek, és tehát a 117 millió dolláros vagy eurós bírságot kell ahhoz viszonyítani, hogy ennek a, hogy majdnem 30 milliárd profitja van. Ez apró pénz.
Hát és azért, bocsánat, csak egy közvetítés, hogy az elképesztő, hogy a politikai targetált reklámozásnak a korlátozása, most valamit sikerült elérni, de ugye csak az érzékeny adatokra, az is egy tervezet, de hogy azért az, először azért ütközött ellenállásba, mert hogy az összes politikus szeretne ezt használni, és azt hiszik, hogy majd ők ebből profitálnak, de hát ez az, szerintem azért naivitás, mert hát... Tehát ez egy olyan fegyver, amit nem tudnak ők kontrollálni.
Így van,
hát
ez most egy hihetetlen, hogy ezt nem
ez most egy lufi, ez ki fog pukkadni, de hát... Ja, és pillanatokon belül el fogunk jutni egy olyan nehéz kérdésig, amit eddig szerencsére megkerültünk, és ez megkönnyíti a beszélgetésünket, de majd mindjárt. Tehát a deep learning, én nem vagyok programozó, de meggyőződésem, hogy nem igaz az, amit mondtok. Hogy a deep learninget nem lehet úgy csinálni, hogy minden lépést tudunk. A deep learning az egyszerűen, szükségszerűen attól működik, hogy mi nem tudjuk, hogy ő honnan gyűjti és milyen módon rakja össze azt, hogy melyik inputból milyen output lesz.
Milyen mintázatokat ismer fel az adatokban, mert ugye erről van szó, hogy az adatokban mintázatokat ismer fel.
Így van, amiket mi nem látunk, mert... Igen. És ugye itt ez a kettőség, amit mondasz, hogy persze ezek tök jól potméterezhetők, ezek az algoritmusok, ha akarom, akkor egyébként mindenki, ha nem tudom, mit fogja látni az első helyen, másfelől meg tényleg el tudjuk veszteni, a legjobb informatikus elveszti a kontrollt, mert ez a működésnek a koncepciója, hogy ők azt a mintát látja, amit mi nem láthatunk. Judit, én most ezt végig mondom. és akkor igen, ja, még egy egyszerű
mondnál,
polarizáció.
Meg.
Majd mindjárt. Meglepi, húzom a idegedet. Ez a polarizáció, meg összetartozás, ez nem ellentmondás. Hát az a polarizáció lényege, hogy ezek a törzsek, amit használtál, ezek egyre szorosabban egymásra találnak. Hát igen, ezt mondogatjuk régóta, hogy mindig voltak lapos föltagadók, itt volt egy, ott volt egy, nem tudtak egymásról, az nem számít. De most ezek így egy közösségé lettek, ennek ereje van. Vírustagadók is, meg oltásellenesek is mindig voltak. De most ők így összeérnek, és ez adja az ő hatalmas erejüket, és ez osztja meg a társadalmat. Tehát, hogy ez nem ellentmondás, ezek együtt járnak, az összetartás meg a polarizáció. Na, és jutunk oda, hogy nemzeti szinten mit lehet csinálni. Annak semmi akadálya szerintem, sem technikailag, sem jogilag, hogy megköveteljük azt, hogy a Facebook a nemzeti jogszabályoknak megfelelően járjon el, és erre nemzeti szinten legyenek bizottságok. És meggyőződésem, hogy egyébként mindent lehet kezelni, nagyon egyszerűen például egy ideiglenes bírósági intézkedés formájában, tehát nem kell egy nap alatt döntést hozni a bíróságnak, egy nap alatt azt kell eldöntenie, hogy van-e alapja az eljárásnak, vagy nem. Akkor is több bíró kell, mert biztos, hogy sokkal több ügy lesz, de lehet ezt jogilag kezelni, erre mindig is voltak eszközök. Na de itt a probléma, meg itt a probléma a közszolgálattal, meg a közérdekű jellegű adatokkal, hogy ezt egy olyan országban, mint ez itt, vagy egy még ilyen ebbe, ezt akkor most kire akarjuk rábízni? Nyilván a médiatanács lesz az a pont, aki a kapcsolattartó lesz, meg aki ezt az egész közösségi média, DSA, DMA kontaktot képviselni fogja. Hát köszönöm szépen. Tehát az semmivel sem vagyunk előbb. És mi a közszolgált, bocs, Magyarországon? Hát ez botrány. A Fidesz fogja megmondani, hogy mi a közérdekű információ, és ő fogja elvárni a Facebooktól. Tehát itt belekeveredünk egy megoldhatatlan csomóba.
A Lengyelországban
azt hiszem, egy közszolgálatügyben azt hiszem, hogy egy európai közszolgálati szervezetről van volna szó. Pontosan azért, hogy a nemzeti kormányok ne tudjanak rá olyan egyszerűen nyomást gyakorolni. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, Toszkonyi Krisztának, Bajer Juditnak, Zöldi Zsoltnak és Polyák Gábornak.
Köszönjük.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.